Jó estét kívánok! És akkor egy kis válogatás a titkos rabinikus nyelvre. Hogy itt van ezt a zsidó kriptográfia. Van egy történet, valaki 50-es évekbe utazik New Yorkba meglátogatni a családját, és nem stimmel. Valaki készül ide költözni Amerikába. Azt mondja neki a barátja, figyeld, ma is megérkezel Budapestre, akkor nézz körül, és írj el beszámolod. Igen ám, de hát nem lehet írni, mert ez minden ellenőrizve van. Maradjuk abban, hogy figyelj. Ha igaz, amit te írsz, akkor kék tintával, ha nem igaz, akkor piros tintával. Akkor bármit írsz, én már tudom, hogy ha piros, akkor pont az ellenkezője, ha igaz, kék, akkor szó szerint. No? Pár hét múlva. No, pár hét múlva megérkezik a levél, és a paradicsom, mi van ott leírva, hogy olyan szép, és olyan jó, és bőség, és minden, és kék tintával van az írva. Hát minden, hát ez a kommunizmusban minden van, és a végén azt mondja, egyetlen egy dolog, ami hiányzik itt, piros tintát nem lehet találni. Szóval az ember ír, de tudni kell megfejteni. Mondja, egyetlen dolog, ami hiányzik. Itt ezt a cenzúra átengedett, figyel, ilyen dicséret után csak a piros tinta hiányzik. De aztán van egy valódi történet, hogy a Romániába volt egy bizonyos Skulenner ebbe. Azt hiszem a 60-as években csak ment ki. Onnan eljött Amerikába. És ő nagyon aktív volt, tehát próbált még kicsit még zsidóságot szervezgetni, vagy ilyesmiatt. Nem csak a hivatalos vonalon, hanem ami csak lehetett. És a történet úgy szól, hogy érkezik egy rabbi küldöttség külföldről, és erre szóltak neki, hogy csinálnak egy fogadást, és természetesen már tudni fogtad, mit kell mondani, és akkor természetesen ott ültek, hát nem tudtak beszélni, csak ilyen hivatalosan, mert ott ült, ahogy hívtak őket, a
szekuritáta
ott ült, hát akkor csak jókat, szépeket lehetett mondani. Igen ám, de ő mégis azt akarta, a Skulenner ebben portugál volt a neve, ő mégis azt akarta, hogy a vendégek értsék, hogy itt nem olyan rólyas a helyzet, erre felállt, és amikor rákerült a sor, azt mondta, mindenki mesél, én pedig a vendégek tiszteletére énekelni szeretnék. És híres ez a Skulenner Rebbe, híres arra, hogy ilyen saját dallamokat szokott. És akkor ugye a rabinikus éneklés, ez vagy egy bibliai vers, vagy egy zsoltáros vers, és azt mondja, és ez a 79-es zsoltárból, és énekli. És gyönyörű szépen énekli, a rabik nézik, megértettünk, mi volt az a vers? A 79-es vers, 11-es, 79-es fejezet, 11-es vers, tavaly lefonecho enkász oszír, jusson eléd a foglyok nyögése. Szóval azt mondja, mindent, amit mondasz, mind szép, mind jó, csak piros tinta nincs. Szépen elénekelte, és ők csak néztek, hogy ebből most énekli. Inkább énekel, mint ha mesélne valami, de hát nem is volt gyanús ez nekik. Később, amikor eljött Amerikában, ezt meg is tanított, ez egy ismert dallam. Tavaba illefone bebeho, enkász, opababaszír, enkászószír. Szóval énekelte, de a vendégek figyeltek, melyik mondat, mit mond, megértettünk. Szóval és kérdében nem is kellett. Ami azt jelenti, ezek ebben a rabinikus titkos nyelvben, vagy a zsidó kriptográfiában kellett legyen tudás a háttérben, az ember tudjon a verseket, utalásokat összeállítani. Valamikor ebben van egy kis humor, valamikor vannak titkos üzenetek, valamikor ez csak illemtal. Egy pár mintát majd ezekből fogok mondani. Az első, az maga a Bibliából. Mózes második könyvében, most egy pár hetet olvastunk, ezt úgy, mint heti szakaszban, második könyve elején, arról van szó, hogy a zsidók szaporodnak nagyon Egyiptomba, és Fáraónak ez nagyon nem tetszik. Azt mondja a Fáraó, hogy valamit tenni kell, mert nehogy elszaporodjanak, mert ha háború lenne, ők is ellenségeinkhez csatlakoznának, harcolnának ellenünk, és eltávoznának az országból. Túl sokan vannak itt, és ha túl erősek lesznek, akkor majd előbb-utóbb egy háborúban ők el fognak menni. Hol a probléma itt? Menjenek! Miért kell várni háborúra? Jó, a későbbiekben, már, amikor a zsidók már rabszolgák voltak, akkor már nem akadtak, hogy menjenek, ugye a rabszolgák ingyen munka maradjanak, de most még ez a rabszolgaság előtt van. Túl sokan vannak, és hú, előbb-utóbb el is fognak, leszed háború, és ők el fognak menni. Mi a probléma? Erre azt mondja Rási, nem akartak mondani, hogy minket fognak kirúgni, hanem ők el fognak menni, de gondoltak magukra. Mi azt jelenti, hogy sokszor az ember úgy is beszél, hogy nem akarja mondani magára, vagy nem akarja mondani erre, akkor azt mondja másra, de a kontextusból érteni kell, hogy pont az ellenkezőleg az, amiről céloz. Ugyanígy a Talmudban nagyon elterjedt az, amikor a Talmud vizsgálja a különböző verseket, büntetést, hogy mit tudom én, az örökkor elfogja, meg fogja büntetni a zsidó népet, el fogja pusztítani őket, hát ezt így leírni, valahogy nem engedheti meg magának a Talmud úgy leírni, akkor mindig azt mondja, el fogja pusztítani a zsidó nép ellenségei. Igen, ám, de a szövegkörnyezetből arról van szó, amit a zsidók vétkeznek, és Isten mérges lesz, és el fogja pusztítani a zsidó nép ellenségei. Akkor ebből az ember már tudja, hogy ilyenkor nem azt kell nézni, mi van írva, hanem ezt kell nézni, hogy vannak olyan mondatok, hogy az ember nem is akarja kimondani. Ami szinten nagyon elterjedt, az, hogy a vak ember a Talmudban nagyon sok esetben, tehát a Talmud egyiken azt mondja, Rav Sheshet Szaggei Nahor Hava. Szaggei Nahor azt nagyon jól tud látni. Vak volt. És ezt a Talmudban nagyon sokszor van, sőt, ez már a jidisben ebből lett egy ilyen közmondás, valaki mond valamit, és mondja, igen, ebből Loson Szaggei Nahor. Ez úgy azt jelenti, ez ugyanolyan, mint az a vak, aki jól tud látni. Ezt is úgy kell értelmezni. Ha valaki ezt mondja, és azt mondja, te hazudasz, ez pont az ellenkező. Azt mondja, Lossan Szágén, azt mondja, pont fordítva kell ezt értelmezni, mert szinten nincs. Minek kell itt egy emberre mondani, szegény, ha már vak is, akkor minek kell ezt itt mondani, azt mondja, jól lát. És akkor ebből mindenki érti, hogy...
Van akkor könnyebb, mert az ember úgy olyan akcentussal mondja, hogy azért érzik, hogy ebben van egy kis irónia.
Jó, ez mindig, nem, valamikor tőled nem akarja mondani, nem akar. Van-e tőled, mesélnek ezt a munkácsi rabiról, hogy a Spiro rabbi, aki a 30-as évek végén, de mondta 37 vagy 36, és ő ilyen éles esző volt, és támadott ide-oda valamit. Ha valami nem volt úgy, hogy elképzelte, akkor támadott, és akkor egyszer volt egy rabbi konferencia itt Budapesten, volt valami ülés, És mondtak, és valamit ki kellett nevezni pár rabit, vagy bizottságra, de előre tudtak, hogy ebből vita lesz, és szóval egy kicsit kényes dolog volt, azt mondtak, figyelj, ha nem tetszik, akkor próbáljatok olyasmit mondani, hogy nem tudom mondani, hogy nem felel meg, mert nem elég vallásos, vagy nem elég nagy tudás, mondjátok valami más, szóval, hogy nem kell itt senkit sértegetni, nem tudom. Erre jelöltek valakit, 70 éves rabbi, erre a munkát jelölve, hogy nem, túl fiatal! Ugye nem illik mondani, hogy ezt nem akar, túl fiatal! Úgy, hogy mindenki értse, hogy nagyon egyértelmű, hogy nem felel meg, és senki nem mondja meg, hogy nem is annyira túl fiatal. Túl fiatal, 70 éves, túl fiatal.
Szóval... Nem mondtad, hogy 70 éves.
Tessék?
Nem.
Mondtam? Mondtam. Ez egyébként egy módszertan is a Talmud értelmezésében. Ugye a Talmud az két részből áll. Van a halachikus része a Talmudnak, ahol a Talmud a Bibliának azt a részét vizsgálja, ami a micvák, a parancsolatok, úgy kell, nem úgy kell, ez szabad, ez nem szabad, és azt van a Talmudnak az agadikus része, amiben egy rész vizsgálja a Bibliának az a része, ahol a történetek, a teremtés történet, egyiptomi kivonulás, stb. Illetve mesél ilyen anekdóták, népmesek az életről. Sokszor olyan hihetetlen dolgok, olyan furcsa dolgok is vannak, és valamikor csak ilyen fantasztikus történetek. Egy nagy része ezt úgy értelmezik a Talmudnak a kommentátor is, erre nagyon híres, ide a Talmud végén van az egyik kommentár, aminek a kommentátor, akinek a mozaik, szóval a neveid mozaik betűkből Marsó azt jelenti, hogy Reina Rav Shmuel Eidos, és ő, lehet látni is, itt van például ezen az oldalon nagyobb betűk és kisebb betűk, nagyobb méretű betűk az a halachikus magyarázatok, a kisebb méretű azok az agadikus, és ő minden olyan történetet ő úgy értelmezni, hogy nem úgy kell ezt érteni, hogy le van írva, hogy tényleg ez az ember ez ma, hanem ezek mind ilyen tanmesek, és mindig átvitt értelemben kell ezeket érteni. Még akar is, amikor maga a történet elképzelhető úgy, hogy le van írva. Valamikor a történet ugyanéva, hogy nem is lehet ezt úgy szó szerint venni, és erre az egyik leghíresebb, az van az egyik talmudi bölcs, híres talmudi bölcs, Rabba Bar Bar Chana. És ez a Rabba Bar Bar Chana híres arra, van egy egész oldal a Talmudban, a Bava Batra traktátusban, ahol olyan fantasztikus történeteket mond, hogy fú, és olyan túlzásokat azt nem lehet túllépni, azt a túlzás az a csúcs. Egyik dolgot, amit azt mond, hogy azt mondja, egyszer hajón jártunk, szóval egy páron, ott volt egy hal, és egy kis por rákerült a hátára. Olyan sok volt, hogy mi nem is vettük észre, de ez a hal, azt hittünk, hogy ez a sziget. És erre megálltunk, és felszálltunk a szigetre, a szárazföldre, és jól éreztünk magunkat. Idő után azt mondjuk, hogy akkor most főzünk egyet, mert éhesek lettünk. Ahogy megkezdtünk főzni, akkor a halnak a hátán érezte a tüzet, ugye? És akkor ez már nem tetszett neki, és erre gyorsan megfordult, és azt mondja, még az a jó, hogy épp az volt a hajó, és akkor így beleestünk a hajóba. Mondja. Másik dolgot mond, hogy azt mondja, egyszer egy olyan nagy madar, madarat láttam, ami itt repülés közben egy tojást engedett ki, de ez olyan hatalmas volt, hogy 60 falut elpusztított. 60 falut elpusztított, ilyen nagy tojás, és 300 nagy fát. Szóval fantasztikus dolgokat mond. És ez híres, az is egy ilyen mondat, ha valaki ilyen nagyokat túl, az azt mondja, ah, rababababa, honnanak a túlzásat, mondat ő most. Én ott voltam, és 10 000 ember volt, 10 000 ember volt, rababababa, honnanak a túlzása. És erre természetesen már soha rögtön magyarázod, miről van szó, és akkor szerint érdeztem, a történet, hogy le van írva, azt mondja, ennek semmi értelme nincs, de ha értelmezünk ezt átvitt értelemben, akkor nagyon értető. És erre van egy történet, az egyszer olvastam, a háború előtt a Grossberg család, ők adtak ki az ortodox zsidó újság. Egy darabig az volt a neve zsidó újság, egy darab, mint valami, aztán ortodox zsidó újság, az heti lap volt. És híreg, és minden, és akkor voltak ilyen történetek is, és ahogy lapozgattam, akkor láttam, a Lubavitch Rebbe-nek a története. A Lubavitch Rebbe-ről. No, Lubavitch Rebbe-ről, akkor elolvastam. Ezt a történetet Lubavitchban nem ismerik. Ez egy, mondom, a történet egy ilyen szép, egy szép történet, de valószínűleg nem történt meg. Mindenképpen úgy van leírva, hogy a harmadik Lubavitch Rebbe eljön a cárhoz, mert a cár az olyan rendeletet hozott akkor, ami igaz is, hogy 50 kilométer a határtól már a zsidó nem lakhat. Olyan városok, határvárosok van, nem szabad lakniuk. Határvárosok nem szabad a zsidónak lakni. Miért? Mert ha támadnak, akkor a zsidók rögtön átállnak a másik oldalra, a zsidó nem jó felé, csak belül az országon belül lakjanak. Most épp néztem 50, de nem emlékszem pontosan, szerintem sokkal több, mint 50-ről volt szó. És ez egy nagy csapás volt. Ez igaz, ez a része a történet, ez igaz, hogy ő nagyon korlátoztatta, hogy hol lakhatnak a zsidók, és erre kizárt egy ilyen szép részt, mert az itt veszélyes. És erre a Lubavitch Rebbe elmegy a cárhoz, és próbál vele beszélni, és akkor valahogy beszélgetésben mondja neki a cár, és egyébként is a Talmud a borzasztó, micsoda dolgok vannak az leírva a Talmudban, ilyen túlzások, és dolgok nem is lehetségesek. Mert azt mondja neki a Rebbe, figyel, engem ismernek itt ma a zsidók. Majd amikor olvasni fognak az én könyvembe, hogy a cár egy olyan hatalmas, olyan nagy uralkodó volt, hogy egy csöpp tintával sikerült neki elpusztítani sok száz falut és sok ezer zsidót száműzetésbe küldte, egy csepp tintában? Igen. Azzal, hogy te aláírtad ezt a dekrétumot, erre elpusztítottál rengeteg falut, és rengeteg zsidónak már egyszer nem lett otthona. Igen, ám, de 500 év múlva, aki valaki ilyesmit fog olvasni, hogy mit ír? Mit ír a Lubavitch Rebbe? Egyszer volt egy cár, aki egy csepp tintával képes volt elpusztítani városokat? Ez lehetetlen. Ugye? Az mire mutat? Ez arra mutat, hogy amikor ismersz egy helyzetet, akkor amikor a különleges megfogalmazását is rögtön meg tudod fejteni. De egyszer csak, amikor nem ismersz a helyzetet, nem ismersz, hogy mi a mondani való a dolognak, hihetetlen és ilyen túlzásnak tűnik. És azt mondja, ez a helyzetet a Talmudban is. Ha te olvasod csak a Talmudot, akkor tényleg hihetetlen dolog, de ehhez kell olvasni már sót. Vagy a Lövrabi, a Plágai Lövrabinak a kommentáriát, másokat, akkor rögtön ő odaírja neked, hogy mi itt a téma, és mihez kell kapcsolni, akkor rögtön meg fogod érteni. A szár ezt megértette, és ennek a, örült ennek a bölcsességnek, azt mondta, jó, akkor majd könnyítek a zsidók helyzetre. Azt jelenti, ezek mind olyan dolgok, amiben azt jelenti, át kell látni a szöveget. Valamik azért kell átlátni a szöveget, mert nem akarom, hogy vak emberre valamit mondani. Valamikor ide a tanítás ilyen érdekesebb, amikor így fejti ki, hogy az ember azt mondja, hogy mi, hogy, és akkor amikor megérti, akkor már örül neki. Ezek mind lehetőségek. Van egy másik fajta is, amikor az ember nem tudja azt írni, amit akar írni, és ez egy muszáj, egy ilyen rejtett utalást piros tintát odaírni. Csak két kis történet. Az egyik az, ami nagyon szokásos, hogy amikor a rabbi egy hechset ad, ugye egy papírt ad, mondjuk egy boltról, hogy ennél a hentésnél lehet vásárolni, mert kóser, ellenőrzés alatt van, mesgiák és minden, és akkor nagyon sokszor szoktak itt a vége felé idézni ezt egy fél mondatot a Zsoltárok könyvéből, 22/27, jajchlu a navim vízbó, egyenek az alázatosok, és lakjanak jól. Ez egy ilyen kifejezés, hogy tudod, itt lehet vásárolni, lehet megenni, glatt, kóser, mind rendben van. Most egyszer a rabit valahogy kényszerítették, olyan helyzetbe hoztak, muszáj volt neki adni egy ilyen papírt, de nem volt meggyőződve, hogy ez kóser. És erre, de mégis, hát muszáj írni, de akkor az emberek mondanak látni, hogy ő írta, akkor semmi probléma, azt mondta. Most ezt tudni kell a helyben. A helyben van egy anovim, az két szó lehet. Anovim, az előbb mondtam, alázatosak, és ez akar, ha közepén van egy váv. Ha pedig közepén van egy vész, anovim, akar a szőlő. No. Általában jöjjtlő anovim, és mondja, egyenek az alázatosak. Oda van éve, vész, egyenek szőlőt, és lakjanak jól. Egy betűt megváltoz, írt, hogy milyen szép és milyen jó, és végre az írta, jajchlo a navi vízbó. Most minden zsidó, aki nézi, ki adja a hechset, jajchlo a navi, szőlőt enni, jó, köszönöm szépen, én ide nem megyek be, és nem érted, hogy kitette az ablakba a hechset, és ilyen valásos zsidók ránéztek, és mentek tovább, és én nem értette meg, hogy ő ott volt, a rabbi nem szólt senkinek, és mégse jön senki be a boltba. Összesen egy betűt változtatta meg, és már is mindenki tudta, nem alázatosak egyenek, hanem szőlőt egyenek. Ha szőlőt egyenek, akkor azt itt hús nem. És egy hasonló történetet mesélnek, ugyan vallásos ilyen rabinikus könyvekben mindig nagyon fontos, hogy egy haszkama, szintén ajánlások legyenek a könyv elején, ilyen rabbi, olyan rabbi, két-három híresen rabbi tanúsítja, hogy ez a könyv, ez egy jó könyv. Igen, de mindig ilyenkor vannak olyan, ez a könyvet kicsit gyenge, de mégis a sógora, a apósa, az apja, a testvére, olyan, akinek a rabbi nemet mondani, és akkor muszáj írni, tehát akkor azt nem tudja írni, hogy mégse írni. Akkor most mit lehet írni? És erre ilyen különböző ilyen történetek van. Az egyik olyan történet, azt mondja, írja a rabbi, hát ez olyan, mint Mózesnak a fénylő arca. A Bibliában az van írva, hogy Mózes lejött 40 nap után a Szinai hegyről, 40 nap és 40 éjszaka volt a Szinai hegyen, akkor az arca ilyen egy fény jött ki, lejött az arcára. És a szerző látja, Rabbi azt írta, hogy olyan, mint Mózes fénylő arca. Fú, ilyen boldog volt. És no, meg is jelentette a könyvet, az emberek egyik rabbi kezébe veszi, látja, hogy a könyv nagyon gyenge. Azt mondja, hogy lehet, hogy ez a híres rabbi, most ajánlása van itt. Olvassa, a Mózesnek a fénylő arcát, akkor megértettem, mert a Bibliában az van írva, hogy a Mózesnek a fénylő arcát nem tudták vele ránézni, megijedték. És erre Mózesnek le kellett takarni az arcát, hogy ne lássák őt. Azt mondja, ezért írta a rabbi, hogy ez olyan, mint Mózesnek a fejlő, hogy azt le kell takarni, és nem ránézni. Ami azt jelenti, ugye, vannak olyan dolgok, ami a laikus dicséretnek, pozitívnak veheti, de aki egy kicsit jobban látja, hát a kontextus, akkor látja pont fordítva, hogy miről van szó. Ehhez van a Bibliában is egy bibliai vers, amit kétféleképpen szoktak ezt értelmezni. Két hosszú fejezet van a Bibliában, ahol úgynevezett tohaha. Tohaha azt jelenti intelmek. De két hosszú fejezet, az egyik az Mózes 3. könyve végén 26. fejezet, és a második az Mózes 5. könyve 28. fejezet. Nagyon-nagyon-nagyon részletesen, és nagyon súlyos dolgok vannakat leírva. Emlékszem, hogy a Heiderben egyik tanár, mikor ezt olvasgattunk, tanította, és ez csak megállt, és miről kezdett beszélni? Holokausztról, azt mondta. Tanulja voltam mindennek, azt mondja, ez be is következett, nem csak be is következhet, hanem én láttam, hogy be is következett. És akkor így elbeszélgetett a holokauszt, azt mondja, súlyos, azt mondja, le van írva a súlyos dolgok. Van egy olyan mondat, a Mózes 3. könyve vége, a nagy felsorolás közepén van egy olyan vers, hogy és én emlékezni fogok Ábrám szövetségére, Izsák szövetségére és Jákob szövetségére. És ti, ahogy ti vagytok az ő leszármazott, és emlékezni fogom a szövetségre. Ami egy nagyon pozitív dolga, nagy sok büntetés keles közepén egyszer csak az van, hogy az Isten meg emlékszik az ős atyákra és a szövetségre. És tényleg az van írva, hogy a zsinagógában, amikor szombaton felolvasnak a tórát, ugye a heti szakasz, amikor az egész hosszú fejezetet halkaban kell olvasni. Mert ezt mi nem akarunk. Fel kell olvasni, mert ez a heti szakasz. De ezt egy ilyen kellemetlen fejezet, akkor itt halkan nem lehet, mert heti szakasz, azt így fel kell olvasni. De akkor itt hát kicsit halkan. Azok, akik közelebb ülnek a tóraolvas asztalhoz, ők hallanak, és a többiek nem muszáj. Erre sokszor vannak emberek, ugye mennek közelebb, mert a tóraolvasást azt figyelni kell. Az van írva, hogy ennél a mondatnál hangosan. Szóval, halka van, és ezt csak egy mondat hangosan, és utána tavat. Miért? Mert ez egy pozitív mondat. Sőt, a legrosszabb helyzetben az Isten ezt csak emlékezni fog, hogy szövetséget kötött az ősátjákkal. Igen, ám erre másik rabbi azt mondja, nem, ez is a büntetésnek a része. Miért? Ezt fogjuk mondani, én emlékezni fogom, hogy Ábrámról, Izsákra, Jákabról, kik voltak az ősatyák, és ti hogy néztek ki, ilyen jó neveléssel, és ez lett az eredmény, akkor még súlyosabb a büntetés. Mert szerint van egy olyan mondat, hogy az egyik örül neki, és a másik azt mondja, jaj, most épp, amikor büntet, ne emlékezzünk, milyen Bohove családból vagyunk, mert akkor ez nem fog nekünk jót tenni. Mert szerinti, hogy sok mindent, ami az ember kicsit elmélyül benne, sokszor pont az ellenkezőt is jöhet elő. Egyébként nagyon érdekes, a kabbala tényleg az egészet úgy fordítja le, úgy magyarázza, hogy csupa áldás van benne. A legszörnyebb büntetéseket úgy értelmezi, hogy csupa áldás van benne, és úgy magyarázza, hogy ez egy olyan különleges áldás, ami a csomagolása olyan kell, hogy legyen, hogy ne vegyenek észre. Miért? Mert azt ugye sokszor ez ember nagy kincset akarja szállítani, akkor úgy csomagolja, hogy ne vegyék észre. Azt mondja, itt erről van szó, itt óriási nagy áldások vannak, és úgy van csomagolva, hogy ne vegyen észre a sátán, hogy itt áldás folyik. És mi ennek a gondolatnak az alapja? Szintén a talmudi történet. A egyik leghíresebb talmudi bölcs az Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai. Ugye a Ómer számlálás alatt akar egy ilyen gyász idő, amikor nincsenek esküvők. 33. napja, Lágba Ómer, akkor szünetel a gyász. Miért? Mert azon a napon van Rabbi Sémben olyan hány halalozási évfordulója, és azt kérted, hogy ez a nap legyen egy örömnap. Azt mondja a Talmud, hogy két rabbi volt a városban, vendégek, és azt mondta Rasbi a fiának, menjél hozzá, és akkor kérj el tőlük, hogy áldjanak meg téged. Elment, és azt mondta, no, miért jöttél? Az apám azt mondta, hogy kérjek egy áldást. És erre elmondtak valamit. Hazajött az apjához, és azt mondta, mit mondtak? Azt mondta, mit mondtak? Ne is kérdez. Áldást kértem, és olyanakat mondtak, hogy borzasztó. Mit mondtak? Azt mondtak, hogy adjon Isten, hogy vetés legyen, de aratás soha ne legyen. Amit beszerzel, az soha nem kelljen el, és amit ne menjen, szó szerint, amit hozol be, az ne menjen ki soha. Ami kimegy, az soha ne jöjjön vissza. A házad lakatlan legyen, és ne legyen neked soha első éved. Elég, azt mondjuk, elég is mondta az apjához, azt mondja, mit mondtak ezek? Azt mondta Rasbi, jaj, olyan áldások, hogy gyönyörű, azt mondja, olyan hálás kell lenni. Azt mondja, miről van szó? Azt mondja, itt a családatról van szó. Azt mondja, egy, hogy aratás legyen, de vetés legyen, de aratás nem. Azt mondja, egészséges gyerekek, de Isten őriz, ne legyen temetés. Azt mondja, merre menjen csak vetés, és ez menjen így tovább, ne jusson aratáshoz. Azt mondja, hogy behazal a házban, azt mondja, a gyerekeknek, a fiúknak találtam feleséged, azok maradjanak nála, ne kelljenek. Nem arra van szó, valami üzlet. Azt mondja, hogy beszereztel árut, és nem tudod eladni. Beszereztel árut a fiadnak, akkor az ne kelljen el, maradjan nála. Pedig a lányod férjhez adott, az soha ne térjen vissza, mert maradjon a férjene. És azt mondja, és mi van a házam, ami lakatlan legyen? Azt mondja, és akkor adott neki egy ilyen bibliai idézet, hogy a ház az a sír. A ház az a sír. Azt mondja, a sír lakatlan legyen, és éljen. És azt mondja, és mi az az első év? Azt mondja, ugye a halakában a házasság első évezet különleges periódus, még halakikusan is. Például első évben az emberek nem szabad elutazni otthonról. Nem csak úgy. Általában az van írva, az emberek nem szabad elutazni otthonról, csak a felesége engedélyével. Miért már elutazik, akkor a felesége egyedül marad otthon. Az ember házasodott, akkor elkötelezte magát, és akkor a felesége engedi, hogy utazzon, ez nem van. Első évben, úgynevezett sonor és sajna, nincs engedély. Vagy, nem, vagy ő megy, ketten utaznak, vagy senki nem utazik. A sonor azt mondja, ne legyen neked több első éved. Egyszer házasodott, lejárt az első év, akkor ez egy életen át, és ne legyen egy második házasság. Azt mondja, a lényeg az, hogy csupa áldás volt itt, és erre mondja mondanak a kommentátorok, hogy miért kellett úgy kifejezni, hogy ő megijedjen, és azt higgyen, hogy megátkozták őt. Azt mondja, azért, mert valamikor úgy kell csomagolni az áldást, hogy a sátán ne vegyen észre, és akkor ne tegyen Ne akadály ennek. És erre mondja a Kabbala, az egész két hosszú fejezetnek a Bibliában szintén erről van szó. Egyféleképpen van leírva, de az ember elmélyül benne, akkor az ellenkezőjét is lehet kihozni ebből a szövegből. És erre van egy történet, nagyon érdekes történet. Ugye ez a második, az a Mózes 35. könyve vége fele. Az pont úgy jön ki, hogy Rosh Hashanah új év előtt körülbelül két héttel szoktuk azt felolvasni. Egyszer az történt, ez a második Lubavitcher Rebbével történt az, fiatal házas volt, és felolvastak ezt a zsinagógában, és egyszer csak elájult. Elájult, és később elmagyarázta, azt mondta, olyan szörnyű dolgokat hallottam, hogy a Tórában ilyen szörnyű dolgok legyenek leírva, azt egyszer csak nem bírta. És annyira szívez vette, hogy olyan gyenge lett, hogy 3 héttel később, ugye 2 héttel a Salig, utána még 1 hét Jom Kippurig, az orvos nem engedte neki, hogy bőtöljön, mert így annyira gyenge volt még. Igen, de megkérdeztek tőled, elnézést, te nem vagy te most 5 éves, te most már mit tudom, 30 éves vagy, már hányszor volt ez a heti szakasz? És miért eddig nem vette le észre, ilyen szörnyű dolgok vannak leírva a Tórában, és hirtelen felfedeztél valamit, annyira, hogy most ilyen beteg lettem. Azt mondja, nem. Eddig mindig ezt a részt hallottam, hogy az apám felolvasta. Mikor az apám olvasta, csupa áldást hallotta. Most az apám épp el volt utazva, és valaki egyszerű ember olvasta, hirtelen szörnyű dolgokat hallottam. Szerintem, hogy az egyszerű szöveget, mintha nem is vette volna észre, hanem csak ahogy a Kabbala magyarázza, átvitt értelemben. A két értelmű szöveg, vagy a rétett szövegnek a nagyon fontos jelentősége van, mióta a cenzúra létezik. Ugye pár száz éve, hogy úgy döntött a uralkodó, hogy könyveket csak úgy lehet kiadni, ha a cenzor előbb átnézi. És belejavít a könyveket, ne legyen semmi, ami sértő a más vallásúakra, nem zsidókra, stb. Erre majd a külön téma, majd sok vicces dolog jött elő, mert ki volt a cenzor? Rabik soha nem vállalkoztak, hogy cenzori munkára. Cenzor az két dolog lehet. Vagy egy nem zsidó, aki ilyen judaisztika tanult, és akkor tudott héberről olvasni, és akkor ő olvasta. De mikor vele elolvasott ezekben a rabinikus könyvekben, rabinikus héberséggel, mit értett már itt belőle? Vagy sok esetben volt egy zsidó, aki kitért. Most meg a zsidók kitérték, ők szintén nem, általában nem voltak a leghíresebb rabik, a leghíresebb tudósok. És erre például olyan dolog volt, ugye minden egyes esetben, ahol van az a szó, hogy goj, azt kihúztak. Miért? Goj valójában a jelentés a gojnak az a nép. Csak most miért használunk goj a nem zsidónak? Mert valójában gojt lehet használni zsidóra is. Csak általában úgy szoktunk megkülönböztetni, hogy ha oda van írva nép, azt jelenti bármelyik nép, akkor nem zsidó. Mert a zsidó nép, akkor oda van írva zsidó nép. És így lett a goj a nem zsidó, mert nép, népek, goj vagy goyim, népek, az bárki. Zsidó, az pedig zsidó nép. Erre mindig, ahol oda van írva az a goj szó, oda kijavította akumra, ami azt jelenti, hogy pogány. Ezek nem mi vagyunk, hanem a pagányok a régen. Vicces az volt, például a szombat délutáni imában az van írva, hogy Mika Amchois, Goy Echodból, a zsidó népről van szó, ki olyan nép, mint a te néped, a zsidó nép. Goy, Akum, pagány. Ki olyan pagány nép, mint az ilyen össze-vissza lehetett a szövegben, a zsidóról van szó, zsidó, pagány, mert ő nem értelmezte a szöveget, de csak ilyen, mint a számítógép, ami keresi, gaj, akum, pagány, minden ilyesmi. Később természetesen már a eleve úgy írtak a könyvet, úgy adtak oda a könyvet a cenzornak, hogy ne legyen szükség neki sokat dolgozni, akkor eleve úgy írtak már, soha nem használtak a gaj szót, mindig írtak az akum, pogány, és ilyesmi. Sőt, hoztam is egy mintát. A második világháborúig, hiába már nem volt cenzor, itt van a címlap, mindig a címlap hátán van egy kis szöveg. Hogy tudni kell. Ebben a könyvben ahányszor szerepel az a szó, hogy nem zsidó, pagány, ákum, akármilyen kifejezés, akkor itt arról van szó, azok a pogány népek, akik sok-sok száz és ezer évvel ezelőtt éltek, de nem ezekre a népekre, akik ma élnek, akivel a szomszédaink, akik rendesek, istenhívők, stb. Ezt ma senki nem kérte, tegyék ezt így, mert ez a könyv, itt akartam egy magyar mintát hozni, csak már a Laci már lent volt, és már szólt, hogy itt van, és akkor gyorsan kapkodtam, és valahogy hirtelen ezt a könyvet találtam, mert épp Lengyelország 1939. Már senki nem kérte, hogy ez ide legyen írva, de mégis ezt ide írta, hogy elkerülni bármilyen probléma. Sőt, ami érdekes, hogy én láttam egy könyvet 1960-as években is, hogy a szerző odaírta, miért, azt mondta, apám is kiadott egy könyvet, ezt írta oda, akkor én is írom oda, hiába ma, kit érdekeled ilyen most. Mi a vicces ebben az, hogy teljesen mindegy, mi van odaírva. És teljesen mindegy, hogy oda van írva, vagy Gaj, vagy Ákum, vagy mindenki tudja, hogy miről van szó. Most miről van szó? Mindig, egykiről van szó. Ha arról van szó, hogy a szomszédaink gonoszak, és mindent tesznek ellenünk, akkor róluk van szó. Ha arról van szó, hogy rendesek, akkor nem róluk van szó. Mi azt jelenti, oda van írva valami, hogy javítanak a rabinikus nyelv, és azok, akik tanulnak ezt, elég fejlődtek ahhoz, hogy képesek legyenek megérteni, hogy miről van szó. Ugye a leghíresebb példa az, amikor Pészaknál, hát a bencsolás után, asztali áldás után nyitják az ajtót, és azt mondanak, Svaj, hamaszho, elagajma, se dojjedő, hogy önts ki, haragad, azokra a népeket téged nem akarnak ismerni. És ezt mondasz itt, én nem mondtam, nem néve van ez ellátva. Aki nem akarja látni Isten, aki nem akarja ismerni Isten, aki üldeti a zsidókat, ő rájuk vonatkozik, név nélkül, mindenki vállalja, ugye? Ezt vállalni kell. Ha valaki úgy érzi, hogy őróla van szó, és megfelel a kritériumnak, akkor tényleg őróla van szó. Ha pedig azt mondja, miért én, ezek szerint nem róla van szó. Mi azt jelenti, hogy de ez nem egy olyan dolog, amit azzal, hogy belejavítunk a szövegben. Megoldjuk a problémát. Vagy nincs probléma, vagy a probléma nincs megoldva. Én inkább azt mondom, hogy nincs probléma, mert ha tényleg gonoszak, akkor nem mi büntetünk, Isten büntesse őket. Valamikor ugyanígy belejavítanak a szövegbe. Régi népek. Valamikor olvas azt mondja, de régi népek, és miért? Hol a logika ennek? Ez valószínűleg a cenzor, ez csak ide írta. És nem is lehet látni, hogy ez itt. Csak be van építve valamikor a szöveg. Egyszer találtam egy olyan, olvassam, és mondom, és miért csak a régi népek? Utána nézek, és láttam, hogy a Talmud is azt mondja, a régi népek. Mondom, hol a logika? Mondom, se ez igaz, se az igaz. Már találtam a forrását is, ennek ide-oda néve csak a régi népek, mert itt is az a néve a régi népek, de mind a kettőset csak a cenzor írta. Most ami a nagyon elterjedt ilyen zsidó írásokban, itt pedig arról van szó, amikor zsidók leveleznek, és olyasmit akarnak írni, amit nem lenne szabad, hogy más olvassa, a cenzor ezt látna, akkor büntetés lehetne ebből, vagy ilyesmi. Akkor a zsidók kétféleképpen oldották ezt meg. És egy két módszer. Az egyik módszer az, hogy egy olyan talmudi disputaként írják le, azt mondja, nem úgy tűnik, mint a valamit mondanak, hanem idézek mindenféle régi dolgok. Mondom például, ez a könyv egy minta erre. Ide van írva a Chabad története a Szovjetunióba 1918 és 1950 között. Az egy kemény időszak volt, 18 és 50 között, elején Lenin, aztán Stalin, és itt levelezések vannak. amit a hászidak egymással, illetve a hászidak a rebével. Ami hihetetlen dolog, hogy ezek megmaradtak. De természetesen a leveleknek a nagy része olyan, hogy annélkül, hogy oda van írva, hogy mi a megfejtése, nem lehet érteni. Az egyik dolog, és két módszer van itt. Az egyik módszer az, ugye telefon nem is volt, még akkor is, ha lett volna, akkor se tudtak volna beszélni. Akkor mentek a levelek, ugye kérdések, hogy legyen, így legyen, vagy úgy legyen, vagy úgy legyen. Most volt a Rebbe, a Lubavitch Rebbe, ez még az előző Lubavitch Rebbe, aki meghalt 1950-ben. És ő rá mindig úgy hivatkoznak, apánk. Nem a Rebbe, hanem apám. Apám ezt mondta, apám azt mondta, az egy kicsit ilyen családi hangulata van. Aztán volt két híres rabbi, aki ebben a szervezésben benne volt. Az egyik az Zevin rabbi volt. Később Izraelben ő alapította és szerkesztette 40 éven keresztül a Talmudi Encyclopédia. Ezt is a lány kötetet, de ő még megírta és szerkesztett. És az a neve Shlomo Yosef. Shlomo Yosef, most a Shlomo Yosef, Reb Shlomo Yosef, ilyen mozaik szó, akkor Rashi. Rashi, híres biblia kommentár. Rashi azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, Rashi azt mondja, hogy ezek a rabik megindíti talmudi vitát fajta, semmi. Azt nem gondolnak, Rashi, aki élt 800 évvel ezelőtt, azt mondja, hogy akkor valami talmudi, halakikus témáról van szó, pedig azt mondja, hogy Zevin rabbi szerint most ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni. A másik rabbi volt a Abramski. Abramski már korábban kezdett írni egy kommentárt a Tosefta. A Tosefta az a Talmudnak egy további része. Akkor megint azt, és akkor Rashi azt mondja, Rashi nem fogadja el a Tosefta-nak a véleménye. Az tiszta rabinikus ilyen szöveg, hogy Zevin rabbi nem ért egyet a Abramski rabbival. Azt jelenti, hogy vissza egy 1000 vagy 2000 évvel ezelőtti beszélgetés, erre a cenzor nézi, azt mondja, hogy most nekem nincs erőm, hogy végig tanulni ezt a talmudi témát. Az a lényeg, hogy nem beszélnek mai dolgokra. Akkor mehet, a levél mehet. Aki megkapja a levelet, az azt mondja, aha, Rashi azt mondja, megértettem, Abramski ezt nem tetszik, a Tosefta-nak nem tetszik, megértettem, és akkor így összeállítja az, amit a cenzor azt hitte, hogy a tiszta rabinikus kérdés válasz, az pedig egy mai. Csináljanak itt iskolát, ne csináljanak itt iskolát. Legyen zsinagóga itt, egy nagy zsinagóga, az 50-et tudjanak összejönni, hogy inkább 5 kicsi, hogy csak 10-10 legyenek. Vagy ilyen mindenféle ilyen kérdések, hogy mi lenne a helyes. Hát ez a cenzor hiába tudta olvasni, azt mondta, hogy engem érdekel a talmudi vita, a Rashi ezt mondja, Tosafot ezt mondja, engem nem érdekel, az a lényeg. A másik dolog volt az, hogy utalnak bibliai dolgokra, és erre a híresebb az, amit lehet látni itt nem egyszer sajnos, amikor azt írja valaki, hogy ezekben a napokban nem a heti szakaszsal foglalkozok, hanem kicsit Mózes első könyvéből 30-valahány fejezetet, és ezt is ezt a verset apnéülök ebben. Vegyük el a Mózes első könyve, 30 fejezet, azon írja, és József börtönbe kerül. Ha azt tanulja, akkor miért ezt tanulja? Vegyünk csak el a könyv, hogy mi van oda írva. Börtön. Azt mondja, nem én róla van szó. Mondja, barátom most oda ment, ahol József ment. Hogy ilyen dolgok. Szóval ilyen aszociálni ilyen dolgokat, de megint a cenzor nem veszi észre, hogy József, kit érdekel József, és Egyiptom, és ez, és az. Mit érdekel, és pedig ilyen utalások vannak. A másik, ez egyfajta. Mi azt jelenti, vagy ilyen talmudi, próbálunk beleélni magunkat a talmudi nyelven, úgy tűnjön, mint egy talmudi vita, pedig a mairól van szó, hogy utalunk ilyen különböző ilyen talmudi dolgokra, ez egyféle verzió. Másik verzió, ami szintén el volt terjedve, de ez már ősrégi, hogy felcserélünk a betűket. És itt különböző lehetőségek vannak. Egyik lehetőség az, a kicsit nehézebb, mert ezt nem olyan egyszerű megfejteni, hogy ugye minden Héber betűnek van számértéke. Most azt akarom írni, hogy Báruchnak a számérték az 228, akkor akár számol az éve 228, mit tudom én, aki megkapja 228, tudja, ez a Báruch. Azért egy kicsit nehézebb, mert igen, és ne legyen feltűnő. Jó, ezt lehet ott csinálni, hogy ilyen számokat írni, összeadni, és az ember már észreveszi, melyik a fontos, és melyik a nem fontos, és már fogjuk tudni, mire utal a 228. Ez egyfajta, amikor a szám. A másik, ami inkább elterjed, mert könnyebb megfejteni, az, amikor betűt cserélünk. Például van az olyan dolog, az már a Bibliában benne van, Dániel könyvében, ha jól emlékszem, az első és utolsó betűt lehet cserélni. A második betű az utolsó előttivel. A harmadik a végével. És akkor itt egy szöveget kapsz, és akkor előtted van a helyben betű, és akkor itt visszacsereled, és akkor tudod, hogy miről van szó. Most, ami azt jelenti, hogy megy a levél, és a kulcs mondat, az nincs kiírva. Mert az egyszerű szavakat mehet, az nem egy probléma, de a kulcs dolgok azok ne legyenek írva. Ez egy nagyon ismert és elég könnyen megfejthető, és ez a hátránya is. Ugye minden olyan kriptográfia, ami könnyen megfejthető, akkor azt jelenti, hogy az is tudja megfejteni, akinek nem kellene ez. Valamikor ilyen utalások, és minden, vannak még olyan levelek, ahol a szerkesztőt azt írja, hogy valószínűleg erről van szó, biztosan ezt nem lehet tudni, mert olyan jól sikerült ezt így, és 50 évvel később, hogy 100% nem biztos, hiába megvan a tanulmányi tudás, de pontosan kire utal, mire utal, miért idézi ezt a talmudi verset is, és ilyesmi. Egyszer volt ilyen, ennek a szerzetek másik könyvében, idéz olyasmit, hogy Dávid király éjfélkor kelt, és ezt csinált, azt csinálta, és erre azért a lábjegyzetben, hogy nem találtam olyan mindenes, hogy ez lenni írva, Dávid király ezt csinálta éjfélkor, amikor felkelt. És akkor én odaírtam, nem erről van szó. A Dávid, ez a bizonyos ember, aki azt mondja, jaj, köszönöm, egy kicsit. Olyan jól hangzott, Dávid király ezt csinálta, hogy nem gondolod, hogy egy rétet mondat, de én rögtön azt mondtam, és hogy jön ide a Dávid király? Kit ért? Nem ez a téma itt. Csak itt megfejtettem, hogy kire úttal, és akkor nagyon hálás volt nekem. Mi azt jelenti, ha nagyon sikerül elrejteni, akkor az a veszélye, hogy a másik se fogja érteni, de mivel ő várja az üzenetet, akkor csak fogja, annyit fog gondolkodni rá, ameddig meg tudja fejteni. Természetesen rejtett üzeneteket kell akar is küldeni, amikor nem csak a centertől félünk, hanem családi dolgok, vagy üzleti dolgok, amit nem akarunk más ember kezében kerülni. Ami azt jelenti, ezek a fajta titkos utalások a mai napig vannak a levelezésben, és ahogy mondtam, kell, hogy legyen a háttér tudás ehhez, az ember tudja megfejteni ezeket, de mondom, ez szoftver nélküli kriptográfia. Köszönöm.
Kapányos módszere az az egyes megfeleltetés, csak ugye a kulcs az nagyon nehéz a másik betűnek, és
csak tudni kell kifelelni
a kulcsot, amivel azt sifírozták, hogy ugyanaz, de sifírozni. Tehát a zsidó logika ebben, tehát a rabinikus logika az eltérettől, mert nem karakter szinten sifíroz, hanem értelem szinten.
Vagy az utolsó, amit betűket cserélni.
Azok nagyon ez már dolgok, igen. Tehát ez mondjuk mindenki egy kis matematikai hogy leleménnyel
rögtön tudja, igen.
Igen. De ahhoz, hogy valaki ezeket az értelmi átfordításokat meg tudja tenni, ahhoz viszont... Ugyan, ott is van egy kódrendszer, csak ez a kódrendszer egy tudás. Tehát nem tehát egy műveltség, nem...
Van egy, csak ezt nem találtam most, emlékszem, hogy olvastam, és tudom, hogy ki a első világháború alatt volt egy Litvániából származó amerikai rabbi, aki épp visszament, és valahogy háborúba keveredett, és kért a családjától, hogy mentséget ki innen. Nem emlékszem pontos részleteket, mert nem találtam most meg. És erre írt postcard, egy levelező lapot írt, ami azt jelenti, hogy nem is volt borítékba téve, és írt ott egy tiszta kérdés-válasz, amit lehet követni egy kicsit, mint ha tényleg valódi lenne. Ma azt tanultam, hogy Talmud azt írja, Maimonides erre azt írja, hogy én nem értettem, mert van egy olyan elv, hogy, és úgy gondoltam, hogy a megoldás úgy lenne, hogy a Talmud teljesen csak egy kicsit ilyen hamis. Hamis a logika, és ez utal arra, hogy ez nem tórai, és oda van írva a megfejtése, zseniális. Azt én ez nem csak ilyen értelmetlen szöveget írt, írt egy értelmes szöveget. Egy kérdés és egy válasz, csak akinek egy kicsit ismer a rabinikus logikát, azt mondja, hogy a kérdés ez nem kérdés, a válasz ez nem válasz, ez csak egy ilyen felületes szöveg, és ebből jön rá, hogy itt van egy mélyebb értelme, és sikerül megfejteni, ő megoldja a megoldást, hogy lehet őt kimenteni innen, és így is úgy, zseniális, csak mondom, kár, hogy nincs, nem találtam most épp, zseniális, hogy minden idézet, ez egy valódi idézet, úgy tűnik, mintha tényleg egy kérdés van, de nem egy valódi.
Mert
ugyanabban
a
héderben jártak. Igen. Ő tudja.
Igen.
Hát
ez a kód. Tehát a kód nem egy...
Ugye el kell küldeni a kódot is. A kód az a gyanú. Hogy te ismersz engem, ilyen értelmetlen kérdéseket én nem fogok feltenni. Szóval ezért te már gondolkodni fogsz, és tudni fogsz, hogy mire utalak
én. Na, én értem.
Igen.